Kegyelem nékünk és békesség, kedves testvéreim, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Áldásokban gazdag, boldog új esztendőt kívánunk minden kedves testvérnek, és éppen ezért egy ilyen énekkel is kezdjük a mai istentiszteletünket, a 435-ös számú éneket énekeljük. Új esztendő virradott, fényes hajnal támadott, így kezdődik.
Esztendő virradott, fényes hajnal támadott. Jöttünk Jézust áldani, új köszöntőt mondani. Napokat és éveket boldoggá csak ő tehet. Nincsen élet kívüle, nincsen öröm nélküle. A nevében indulunk, velünk lesz a mi Úrunk. Nyomdokában járhatunk, tőle áldást várhatunk.
Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fent tart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetések első pontjában Gondnok urat.
Szeretett testvéreim, az új év napján, december 31-én ugye összefoglalunk. Leltárba vettük az elmúlt év történéseit, ezt teszük családunkban, munkahelyünkön, baráti körünkben. Végig gondoljuk, mi történt velünk közösségünkkel 365 napban, és ezt tehetjük Isten felé, itt a gyülekezetben is gondolkozva életünket. Néhány segítőkérdés alapján tegyük is ezt meg. Milyen örömeid voltak 2025-ben? Mi volt számodra a legjobb dolog? Mi az a három dolog, amiért hálás vagy Istennek? Milyen nehézségek voltak? Mikor érezted magad legjobban összetörtnek? Mi az, ami elválasztott Istentől téged az elmúlt évben? Az új évnapja összegzése hálaadásra és bűnbánatra hív. Az év hangos búcsúztatás ünnepezavak után találjunk időt a csendességre is, és imádságba vigyük Isten felé mindezt. Új év napján, január 1-én és most az első Isten tiszteleten előre tekintünk. Isten áldását kérjük az előttünk háló évre. Ismeretlen számunkra, hogy mi vár ránk, nem tudjuk, milyen lesz a 2026. évi esztendő. Vannak várakozásaink, gondolataink, terveink. Kérjük Istent, hogy áldásával, jelenlétével ajándékozzon meg bennünket, hogy el tudjuk hordozni a ránk váró feladatokat. Nem csak az ünnepi feladatokat, hanem a hétköznapikat is, vagy éppen a ránk telepedő terheket. Mit vársz az új évtől? Mit szeretnél másképp tenni jövőre, azaz idén? Mi az a három dolog, amit szeretnél megtenni 2026-ban? Hogyan tudod megerősíteni az Istennel való kapcsolatodat? Itt most az új év első Isten tiszteletén előre tekintünk, hogy Isten kezébe helyezhetjük az életünket, és vezessen az év mindennapján. Szeretett testvéreim, imádkozzunk az ünnepi alkalmakért a gyülekezetben, az egyedülálló ünneplő idésekért, a családi találkozásokért, a közösségért, a kisgyermeket nevelő családokért, a szeretőket gyászoló testvérekért, a függőségeikkel harcoló, istenkereső embertársainkért, a hitoktatásban résztvevő gyermekekért és családjaikért, a hitoktatóinkért, a krízisbe jutott házasságokért, szülő-gyermek kapcsolatokért, gyülekezetünk szolgálatán, itt Csepelen a gyülekezetben, a Csepel központi református gyülekezet presbitériumáért, a testvéri megújulásért, közösségünkért és lelkipásztorainkért. Szeretett testvéreim, Istennek hála, elég gyorsan dolgozott a bank, és igyekeztünk a 2025 éves időszakot lezárni. Mielőtt ezt az adatokról röviden beszámolnék, szeretném megköszönni a gyülekezet minden tagjának adományait, segítségét és szolgálatát, hogy ezek a számok mögött levő tények azt mutatják, hogy gyülekezetünk él, és szolgálni kíván, és szeretné a lelki közösséget megtartani.
A további hirdetések meghallgatása előtt a gyermekeket elengedjük gyermekisten tiszteletre Bogi nénivel, és ez egyben egy hirdetés is, hogy ebben az évben is ugyanúgy lesz, mint más évben. Isten tiszteletek alatt mindig lesz párhuzamosan gyermekisten tisztelet a kisiskolásoknak, iskolásoknak, és a legkisebbeknek pedig kisgyerekvigyázás, az pedig a gyülekezeti teremben található babajátszó szobában. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerettei Kramancsik Andrásné Ács Gabriella 90 évesen elhunyt testvérünktől. A Szentlélek vigasztalását kérjük a gyászoló testvérek számára. Állandó alkalmaink és minden hirdetés, amit ilyenkor hirdetünk, megtalálható a liturgiás lapon, illetve a jövő heti alkalmaink is itt hátul, meg az elérhetőségek, ezt mindig vigyük magunkkal. Igyekszünk rá feltölteni minden fontos információt, ahogyan a Facebook oldalra is, és majd később a megújuló weboldalra is. Jövő héten rövid gyűlés és presbiteri bibliaóra lesz szerdán 17 órától, ezért kérjük a testvéreknek az imádságát, foglaljuk imádságba a gyülekezetünk életét. Most szombaton volt a keresztkérdések sorozatunknak a csendes napja, és a következő alkalom pedig csütörtökön lesz a megszokott időben 18:30-kor. Az év első női bibliaórája pénteken 17:30-kor lesz az új gyülekezeti teremben. És most rendhagyóan nem az év, vagy nem a hónap első vasárnapja, hanem most a második, tehát jövő vasárnap lesz a beszélgetős istentisztelet, amikor istentisztelet után kis csoportokban beszéljük meg az ige üzenetét, utána pedig egy szerény, közös étkezéssel, szeretett vendégséggel fogjuk zárni. Erre a beszélgetős alkalomra várunk ismételten mindenkit. Az Országos Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény sajátos nevelésű gyermekek számára szervez egy óvodát a hév végállomás közelében, a megüresedett Posztógyár utcai óvoda helyén. A gyülekezetünk területén létesítendő új református intézménnyel szoros és jó támogató kapcsolatot szeretnénk kialakítani. Tehát szeretnénk köztük szolgálni, támogatni őket beszélgetésekkel, akár bibliaórákkal. Január 14-én, szerdán 15 órától lesz az intézmény helyszínének a bejárása, melyre szeretettel várnak minden érdeklődők, és szívesen fogadják a gyülekezetünkből akár a lehetséges munkatársaknak is az előzetes jelentkezését és érdeklődését. Ezért is fontos, hogy erre eljöjjünk. Minden információ erről a lapon ismételten megtalálható, hogy mikor lesz és hol. És ugyanígy megtalálhatóak ebben az évben tartandó gyülekezeti napjaink, hétvégéink. Kettő darab lesz egy Mátraházán, egy Balatonszászon. Erről is minden információ itt a másik oldalt megtalálható. minél előbb kérjük a testvéreket, hogy jelezzék felénk, hogy melyikre jönnének szívesen, akár mindkettőre, várjuk ezeket a jelentkezéseket. És folytassuk ének szóval Isten tiszteletünket, a 192-es számú éneket énekeljük. Drága dolog az Úr Istent dicsérni.
Drága dolog az Úr Istent dicsérni, színe előtt kegyesen énekelni. Ékes dolog szent nevét magasztalni, a híveknek ő előtte szolgálni. Ő gyógyít meg szomorodott szíveket, vigasztalja az elalélt lelkeket. Ő enyhít meg sok keserűségeket, mint esti, mind lelki betegségeket. Az ő néki csodálatos tanácsa, hogy a szelideket felmagasztalja, de a kevés gonoszokat utálja, és azokat a földig megalázza. Énekeljünk néki hálaadással, vigasságos muzsikáló szerszámmal. Beszélgessünk-e mi kegyes Úrunkkal, magasztalván őtet imádságunkkal. Dicsérd azért Jeruzsálem uradat, kereszténység magasztald megváltódat. Áldjad Sion mennyei királyodat, híveknek serege te szent atyádat.
Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istenünk ígéjét János evangéliumából a 9. fejezetből az első 7 verset a következőképpen.
Ahogy tovább ment, látott egy születésétől fogva vakembert. Tanítványai pedig megkérdezték tőle. Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt. Sem ő nem vétkezett, sem az ő szülei, hanem ez azért történt, hogy nyilvánvaló legyen benne az Isten munkája. Amíg nappal van, annak dolgait kell tennünk, aki elküldött engem, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezeket mondta, majd a földre köpött, nyálával sarat csinált, és rákente a sarat a vakember szemére, és azt mondta neki, menj el, mosakodj meg a Siommán tavában, amely azt jelenti, küldött. Elment ezért, megmosakodott, és amikor visszatért, már látott.
Kedves testvéreim, gyertek fennállva, és a fejünket meghajtva imádkozzunk. Urunk, Jézusunk, köszönjük azt, hogy az első vasárnapon együtt lehetünk, eléd vihetjük a dolgainkat, a gyülekezetünk életét. Te látod, hogy mikben kell a te segítségedért fohászkodnunk, és ezt kérjük is tőled, hogy segíts nekünk ebben az elkövetkezendő évben, és légy velünk, te vezess bennünket. És Urunk, olyan sokszor elfelejtkezünk hálát adni neked arról, hogy az előző évben milyen sok áldással megáldottál bennünket. Akár csak a gyülekezeti napokra gondolunk, amik nyáron voltak, akár csak a különböző új csoportokra, amik alakultak, férfi bibliaóra, női bibliaóra, keresztkérdések. Köszönjük, Urunk, neked ezeket az alkalmakat, amikor együtt lehetünk, rólad beszélgethetünk. Te áld meg a gyülekezetünket továbbra is, légy velünk, és minden jó dologért neked adunk hálát egyedül. Áld meg a mai alkalmat, és add, hogy az igéd üzenete eljusson a szívünkbe, megszólítson bennünket, és tudjuk, hogy az csak nekünk szól. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 799-es számú énekünk első két versét énekeljük, amely egyben a kárpátaljai testvérek himnusza. Gondolhatunk a békességre, a háborús helyzet végére, úgy énekeljük. Mindig velem, Uram, mindig velem.
Mindig velem, Uram, mindig velem. Még ha nem láthat is gyarló szemem, azért ez énekem velem van Istenem, velem van Istenem, mindig velem. Megmondtad, ó Uram, híveidnek, szívükbe küldöd el szent lelkedet. Templomoddá engem, tígy hát és légy velem, tígy hát és légy velem, mindig velem.
Kedves testvéreim, az igehirdetés alapja az előbb felolvasott szakaszból a harmadik vers. Jézus így válaszolt: sem ő nem vétkezett, sem az ő szülei, hanem ez azért történt, hogy nyilvánvaló legyen benne az Isten munkája. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, János evangéliumát magyarázom azokon az Isten tiszteleteken, amelyeken más különösebb alkalom, kötelesség nem szólít másfelé. János evangéliumánál itt tartunk, most kezdjük a 9. fejezetet, és azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy az új év első Isten tiszteletére ez az ige jutott. Jézus Krisztus felhív minket a szemléletünknek a megváltozására. Bár csak az új évet ezzel az ő szemléletével élhetnénk. Miről van itt szó? Furcsa azt, hiszen mindnyájunknak a tanítványok kérdése, amikor meglátnak egy vakon született embert, fiatalember volt, de már felnőtt, és vakon született, és meglátják, és ez merül föl bennük, hogy mester, vajon ki vétkezett, ez vétkezett, vagy a szülei vétkezett, hogy vétkeztek, hogy vakon született. Annál is furcsább dolog ez, hiszen az ő vétkezése még a vakon születése előtt kellett volna, hogy meglegyen. Ezt nagyon nehezen tudjuk magyarázni, de így próbálták valahogy megmagyarázni maguknak, hogy Isten miért tette ezt, hogy ez az ember vakon született. Nagyon furcsa dolog ez, ezeknek az embereknek a fejében össze volt kötve szorosan a bűn és a büntetés. Úgy gondolták, ez az ember büntetést kapott, azért kapott büntetést, mert ő vétkezett, vagy ugye még születésétől fogva vak, úgyhogy talán a szülei vétkeztek, nem tudjuk. A Biblia azt mondja, hogy van összefüggés a bűn és a bajok között, de nem feltétlen a bűn és a büntetése ez az összefüggés. A Biblia szerint is a bűn miatt szenvedünk, de nem feltétlen az, aki a bűnt elköveti. Az majd fog szenvedni miatta az örökké valóságban, amikor az Isten ítélete végbe megy rajta, de hogy itt ezen a földön ki szenved a bűn miatt, sokszor nem az, aki elköveti. Gondoljunk csak arra, hogy szennyezzük a környezetünket, és ettől szenved mindenki, és sokszor azok, akik ebben teljesen ártatlanok. De így van ez mindennel. Tönkretesszük, gyanakvóvá tesszük egymást, mert bizalmatlanok vagyunk, és ettől is szenved mindenki, nem az, aki a vétket elkövette egyáltalán. Vagy nem csak az. Tehát a bűn meg a bajok között igenis van összefüggés, de nem olyan szoros és olyan egyértelmű összefüggés, és nem az az összefüggés, amire mi gondolunk, hogy a bűnt Isten megbünteti. Majd annak is eljön az ideje, de ez nem most történik. Azt mondtam, hogy nagyon furcsa, ahogy gondolkoztak ezek az emberek, ezen már túlhaladtunk. Ha egy testi fogyatékkal élő, ugye csak így szabad mondani, a testi fogyatékkal élő emberrel találkozunk, nem arra gondolunk már, hogy ez büntetés rajta, és valaki bűnt követett el, és azért van, ezen már túl vagyunk. Hála Istennek! Most ott tartunk, hogy az egyéb nyomorúságoknál szokott ez fölmerülni bennünk, föl szokott merülni, amikor valaki nem tud beilleszkedni a társadalomba. Amikor rossz a magatartása. Amikor bűnöző lesz belőle. Vagy amikor különböző szenvedélyek rabjává lesz az ember. Akkor gondolunk hasonlókat, hogy vajon milyen bűne van ennek az embernek, amiért ilyen lett, vagy milyen bűne van a szüleinek. Tanuljunk. Kedves testvéreim, segítsen minket Jézus Krisztus szava abban, hogy egy más szemléletet tegyünk a magunkévá. Tehát amikor azt mondta, hogy ő nem vétkezett, sem nem a szülei, sem ő nem vétkezett, sem az ő szülei, hanem ez azért történt, hogy nyilvánvaló legyen benne az Isten munkája. Akkor Jézus nyilván nem arra gondol, hogy senki nem tett semmi rosszat. Nyilvánvaló, hogy nem. Hanem arra gondol, hogy nem ezt kell látni és keresni a dolgok mélyén. Ne ezzel legyetek elfoglalva. Az a Szentlélek dolga, hogy rávilágítson kinek-kinek a bűnére. Maga Jézus Krisztus is mondott ilyet a bénának, amikor négyen vitték hozzá, lebontva a háztetőt és leeresztették, hogy fiam, megbocsáttattak a te bűneid. Tehát Jézus Krisztus is azt mondja, hogy van ilyen összefüggés a bűn és a bajok között, de azt mondta, hogy erre az összefüggésre a Szentlélek kell rávilágítson mindenkinek az életében. És ez nem a ti dolgotok ezt firtatni, keresni, azon ügyködni, hogy vajon ki és mit tett rosszul, és miért, és mi a baj. Ez néha világos, néha nem világos, de semmiképpen nem ezzel kell legyünk elfoglalva. Egy másfajta szemléletet akar adni nekünk az Úr Jézus Krisztus, ahogy a tanítványokra is rászólt. Ő nem vétkezett, sem az ő szülei, tehát, hogy ne ezzel legyetek elfoglalva, és ne ezt keresétek, hogy ki mit tett rosszul, miért van a rossz ebben a világban, és azon sopánkodunk, pedig hányszor van ilyen? Hányszor tudunk a családban is ezen keseregni, hogy ki mit tett rosszul, és minek a következménye, vagy akár egy munkahelyen is arról panaszkodnak az emberek, hogy ez rossz, az rossz, amaz rossz, ez a felelős, amaz a felelős. Lehet, hogy így van. Sok minden lehet ebben. Jézus nem ezt tagadja, hanem azt szeretné elérni, hogy mi ne erre figyeljünk, mert nem ez a dolgunk. Először is, magunkkal kapcsolatban nagyon fontos ez, hogy magunkat ne igazságosztó bíróként gondoljuk. Ez egy önkéntelen dolog, az emberben nem szándékosan tesszük ezt, de ebben a pozícióban vagyunk nagyon sokszor, és ebbe gondoljuk magunkat, és ez derült ki ezekről a tanítványokról is, hogy ők is ebben a pozícióban gondolták magukat, hogy mi majd igazságot teszünk, szeretnénk megtudni, na ez vétkezett, vagy a szülei vétkeztek, vagy mi az oka annak, hogy itt rossz van. Nem a feladatunk. Szereptévesztésben vagyunk. Ezek a tanítványok is nagyon sok bűnt elkövettek. És ezeknek nagyon sok és súlyos következménye volt a saját életükben, környezetük életében. Mert mindannyian így élünk ebben a világban. Sok mulasztást, sok súlyos dolgot elkövetünk, és ezeknek ott vannak a következményei az életünkben, a szeretteink életében, és éppen ezért nem lehetünk a bíró szerepébe. Nem lehetünk igazságosztók. És ezt mennyiszer elfelejtjük, amikor automatikusan belesiklunk ebbe a szerepbe, hogy meg akarjuk mondani, hogy itt ez a baj, ő rontott el, mit rontott el, mit kellett volna másképp. Nem. Nem erről van szó. Nem ez a feladatotok. A Szentlélek belevilágít mindenkinek az életébe, és az a kérdés, hogy a te életedbe hogyan világíthat bele a Szentlélek, hogyan jöhetsz rá a saját bűneidre, és ezt a Szentlélek azért teszi, mert most még nem az ítélet van. Ha az lenne most, akkor jaj lenne neked. Most még a lehetőség van, hogy megváltozz. Mert Isten szeret, mert át akar alakítani, mert meg akar változtatni, mert segíteni szeretne az életedbe, hogy úgy legyél ott, megújultan, megváltozottan a családodban, a munkahelyedben, a környezetedben. Ez legyen a szemléleted. Nem bírája vagy a másiknak igazságosztó, hanem testvére, aki magad is hasonló gondokban szenvedsz, És a magad életén kell javítanod. Másik dolog, hogy a szenvedő felé pedig őt is másképp kell látnunk, nem csak magunkat, nem igazságosztó bíróként, hanem testvérként. A szenvedőt is másképp kell lássuk. Nem bűn elkövetőként, sokkal inkább áldozatként, a bűn áldozataként. Bűn elkövetőként kell lássa a társadalomban az a szerv, amelynek ez a feladata, a rendőrnek, a bírónak, az igazság ügynek a szereplőinek, igen. De nekünk nem úgy kell néznünk az embereket. Nekünk a bűn elszenvedőjeként kell látnunk, tehát együttérzően kell látnunk, segítően kell látnunk a másik embert, úgy kell ránézzünk. Ezeknek a tanítványoknak is erre a vakra nem úgy kellett ránézniük, hogy jaj, hát kivétkezett, hogy ez ilyen, mi történt rosszul, stb. Nem. Ez egy szenvedő ember, aki nem lát, és ezért nehézségekkel küszködik. Bárcsak így látnánk minden olyan embert, aki problémás. Akivel nem lehet bírni, olyan gyerek. A feleségem osztályában is van egy olyan gyermek, akivel egyszerűen nem lehet bírni, tönkreteszi az órát, és borzasztó, és feleségem, mivel Isten adott neki ilyen szemet, szemléletet a Szentlélektől, ezért azt látja, hogy ez a gyermek a kisgyermek korába áldozat volt, mert a szülei úgy viselkedtek, bántak vele, ahogy nem lett volna szabad, és ezért aztán állami gondozásba került, és ennek a gyermeknek a lelki világa teljesen megzavarodott emiatt. És már negyedik éve tanítja, és foglalkozik vele, és hát ez lenne a természetes. Ha mindig úgy tekintenénk az emberekre, mint a bűn áldozataira, mint akikre oda kell figyelnünk, és mint akiken segítenünk kell, mint akiknek meg kell mutatnunk a szeretetünket, hogy a helyére kerüljön az életük. Mert talán nem tapasztaltak helyes szeretetet, odafigyelést, amiben beletartozik az is, hogy megfegyelmezzük és helyére tesszük őket természetesen. De nekünk meg kell adjuk ezt, ami nekik hiányzik. Tehát magunkat is másképp látjuk, a szenvedőt is másképp látjuk, de a legfontosabb, hogy Istent látjuk másképp ezzel a szemlélettel. Hogy nem azért van a világban annyi nehézség, szenvedés, gyötrelem, hiány, fájdalom, mert hogy Isten büntetni akar, és ebben látja a kedvét. Nem. Az Isten gyógyítani akar. Az Isten meg akarja mutatni az ő felségét és csodálatos hatalmát, az ő szeretetét, amint átalakítja a bűn miatt szenvedő embereket, amint meggyógyítja őket, amint megadja nekik, amire szükségük van. Hát Jézus Krisztusban ezért jött el, ezért jött közel hozzánk, hogy mindnyájunknak megadja azt, amire szüksége van, hogy csodákat tegyen köztünk, teszi a csodákat köztünk. Vannak iszákosok, akik meggyógyultak, letették a poharat, és most újonganak azért, mert Isten megszabadította őket, és tudják az életüket normálisan élni, szeretetben, örömben, békességben. És vannak olyan emberek, akiknek meggyógyította a családi életüket. Sokféle bajt tudott meggyógyítani már az Isten, és a gyülekezet annak a közössége, akik az Istent ilyennek látják, hogy ő gyógyítani jött ebbe a világba. Hogy neki az a terve, hogy mindazt a hiányt, ami miatt szenvedünk, azt megadja nekünk. Ő megváltó Jézus Krisztus, és bennünk munkálkodó Szentlélek. Bárcsak ezt az évet ilyen új isteni szemlélettel szemlélve tudnánk megélni. Nem egymás igazságosztó bíráiként, nem úgy, hogy egymásban a bűnelkövetőt látjuk, hogy mit tett rosszul, hanem mint akik az Isten nem ítéletét látják ebben a világban, hanem az ő kegyelmét, szeretetét, csodáit, gyógyító hatalmát és szeretetét is, mint akik ebben akarunk részt venni, és ebben akarunk segíteni, hogy ebben a világban ez minél jobban látható legyen. Így legyen. Amen. Válaszoljuk az igére a 799. megkezdett dicséretünk 4. versét. Bánat vagy félelem, kétség, ha jő, hű karja átölel, oltalmaz ő.
Bánat vagy félelem, kétség, ha jő, hű karja átölel, oltalmaz ő. Nappal s bús éjjelen, az Úr mindig velem, az Úr mindig velem, mindig velem.
Jöjjetek, kedves testvéreim, imádkozzunk ismét. Köszönjük, hogy ezzel az új esztendővel is a kegyelmed napja virrat ránk. Köszönjük, hogy újra úgy ismerhetünk meg téged, mint szerető mennyei atyánkat, aki látod a sokféle nyomorúságunkat, terhünket, és gyógyítani, könnyíteni akarsz rajtunk, megvilágosítani, és azt akarod, hogy elhagyjuk mindazt, ami rossz, és megteljünk a te szent lelked áldásaival, megváltott gyermekeid legyünk Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy ezért hívsz minket újra meg újra igéd világosságába. Köszönjük az Isten tiszteleteket, hogy ebben az évben is folytatódhat ezeknek a sora, és hallhatjuk a te hangodat, szavadat. Köszönjük, hogy a szívünk gyógyulhat, és békesség támadhat bennünk. Kérünk téged, segíts a hétköznapokban, hogy ott is jelen lehess, hogy a te szent lelked ott legyen velünk napról napra, hogy a te örömödben, békességben tudjuk megélni a nehézségeket, nyomorúságokat. Nagyon kérünk téged a háborúban szenvedő szomszéd országért, kérünk téged az ott élő magyar testvéreinkért, kérünk könyörülj mindenkin, aki szenved, te légy a kapaszkodójuk, a sebeiknek a gyógyítója, a reménységük, a békességük, az örömük a nehézségek között is. Amen. Most kiki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vonjuk népünket is imádságunkba a himnusz eléneklésével.
Isten áld meg a magyot, jó kedvel bőséggel, nyújts feléje védőkart, a küzd sors, akit régen tép, hozz rá végeztendőt, megbűnhődte már e nép a múltat, s jövendő.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül énekeljük a 763. éneket. Hadd látlak téged, ó szívem ura!
Oh, királyom, szent égi felség.